Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre, Jézus érdemét ruházd, áldott híveidre. Amen. Szeretett testvérek, olvassuk együtt és hallgassuk Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írott levelében, a Kolossé levél első fejezetében, a 12. verstől a 20. versig eképpen.
Adjatok hálát Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek közösségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtményből. Mert benne teremtett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlan, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelmességek, akár hatalmasságok, minden általa és reálményre teremtett. Ő erő volt mindennél, és minden ő benne állt el. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kedves, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakik, és hogy által végigjelhessen meg önmagával minden, a földön és a mennyben úgy, hogy békességes tervez a keresztán kiadott éle által.
Hallottuk az ígét, imádkozzunk.
Urunk Istenünk, hálát adunk neked és leboldul a jövőnk elé. Köszönjük, hogy megtartottál az elmúlt hét napját. Köszönjük az erőt a munkáink végzéséhez, valamint a pihenés, nyaralásaink alkalmával. Hálát adunk azért, hogy velünk voltál sátorra jó helyen is, és sokan együtt érezhetjük személyes jelenlétedet, állásaidat. Magasztalunk az apostol szavai keresztül hallott igazságaidért, Uram. Egész teremtett világot megalkotásáért, a sötétség hatalmából való kiszabadításodért, bűneink megbocsátásáért. Hozzák meg, hogy a népőtatok során gyakran felelésre merülnek ezek, és nem jön hálának kifejezően neked tetsző életet. Az, hogy gyakorló mi voltunk az ilyenkor, nem hozzuk fel kifogásni. Így törekvővé lennünk. Hogy törekedhessünk a benned való gondolkodásra, a benned való beszédre, a benned való cselekedetekre. Az, hogy mások számára is látható módon tartozhassunk hozzá, hogy a rajtunk látottak felkeltsék hozzád még nem tartozó embertársaink jelentkezését. Ebben is légy segítségünk. Legyen a Isten tiszteletünk a nevünk. És meg minket a már elkészített igényvés magyarázatok megértésére, befogadására és megtartására. Köszönjük, hogy hozzá minden körülmények között forrólhatunk.
Amen. A 231. dicséretünk éneklésével készüljünk az ige meghallására. 231. dicséretet énekeljük első és második versével. Uram, a te igéd nekem, sötétben szövét nekem. testvérek, az elmúlt napokban a bibliaolvasó kalauz szerint a második korintusi levél fejezeteit olvashatjuk. Ebből a levélből olvasom a negyedik fejezet néhány versét, a második korintusi levél negyedik fejezetéből olvasom a 7-től a 10. versig, valamint a 16-től a 18. versig terjedő szakaszt. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Szeretett testvérek, így kezdődik a Nicea konstantinápolyi hitvallás. Talán kevesebben ismerjük ezt a hitvallási iratot, ami egyébként nagyon hasonlít az általunk gyakran használt apostoli hitvallásra, annak tételeire. Nem olyan ismert ez, nem használjuk a református liturgiában, mégis mint ökumenikus keresztény hitvallási irat, annak minden egyes tételét magunkra nézve is kötelezőnek valljuk, elfogadjuk. Azért idéztem most ennek a hitvallásnak az első tételeit, az első sorait, mert az általunk használt apostoli hitvalláshoz képest egy picit részletesebben taglalja, tárgyalja azt, hogy mit is teremtett a mindenható Atya. Hogy milyen is az a teljes valóság, amit mi teremtett világnak nevezünk. Itt azt olvassuk, hogy az Atya minden láthatónak és láthatatlannak teremtője. Akár csak ahogy a Kolossé levélből hallhattuk, felolvasott szakaszból, hogy benne tudnéli Krisztusban teremtetett minden, a láthatók és a láthatatlanok. Látható és láthatatlan világról van tehát szó. Egy fizikai és egy metafizikai valóságról. Egy szemmel emberileg érzékelhető valóságról, és valami láthatatlan, megfoghatatlanról. Mégis nem platonizmus ez a szónak abban az értelmében, hogy nem két világ az, ami itt előttünk áll, hanem egy világnak két valósága. Látható és láthatatlan. Ugyanez a fogalompár jelenik meg a második korintusi levélből felolvasott textusunkban is. És több irányból megközelíti ezt a kérdést. Lényegében egy kérdést jár körül, hogy hogyan viselkedjen az egyház, illetve hogyan viselkedjen a keresztény ember a látható és a láthatatlan határán. Mert hogy kétségtelenül e kettő határán élünk, e kettő határán él és működik az egyház, a látható és a láthatatlan határán értelmezhető a keresztény hit is. Pál apostol saját személyes példájából indul ki, a saját hit bizonyosságából indul ki, és ebben a levélben három kísértéstől óvja meg elsősorban saját gyülekezetét, korintusi gyülekezetet, de rajtuk keresztül az egyetemes egyházat is, és végső soron a keresztény embert. Milyen kísértésekről van itt szó? Legelőször is a látványosság kísértése merül fel. Pál ebben a nagyon szenvedélyes hangú levélben saját apostolságát védi. Hogyha olvassuk végig a levelet, akkor ez szépen kiderül, hogy több ponton megtámadták őt Korintusban. Kétségbe vonták az isteni küldetését, kétségbe vonták az üzenetét. Az egyik támadási pont pedig, az egyik kritika az apostollal szemben éppen az volt, hogy Pál fellépése, Pál kiállása, beszéde nem valami látványos. Pontosabban nem elég látványos ahhoz, hogy itt tényleg isteni ügyről lehessen beszélni. Oda ment Korintusba egy ember, hatalomról beszélt, isteni erőről, holott ő maga egy gyenge, egy üldözött, egy megkurcolt valaki megjelenése nem éppen a hatalomról árulkodik, és ez nem túl jó reklám az üzenetének. Levélben tehát a küldetését védi, az üzenetét, az apostolságát. Emellett érvel akkor is, amikor ezt mondja az apostol, kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Pál apostol tehát a látványról, a látványosságról, a tartalomra irányítja a figyelmet. Szerinte a keresztény küldetésünk nem látványos, hanem tartalmas kell, hogy legyen. Ahogyan az egyháznak is nem a látványban kell kimerülnie, hanem a tartalomra kell koncentrálnia. Megvan a kísértés, hogy elveszünk a külsőségekben. Megvan a kísértés, hogy arra nézzünk, ami ott van a szemünk előtt, hogy ez váljon fontossá. Legyen az egyéni hídgyakorlat, legyen az gyülekezeti egyházi élet. Megkísért bennünket olykor a farizeusi látványkegyesség, hogy látszon az én hitem. Kegyes frázisokat mondunk, büszkék vagyunk esetleg nagy adományokra, szorgalmas templomba járás, és még sorolhatnánk sok olyan látványelemet, látványeffektet, amihez nem mindig társul a tartalom. Látványos, de nem mindig tartalmas. És van, hogy az egyház önmaga is látványos akar lenni. Történelmi ismereteinkből jól tudjuk ezt, hogy voltak korok, voltak olyan időszakok az egyház életében, amikor hatalmas külsőségek mellett akart az egyház igazi egyház lenni. Gondoljunk csak pompás katedrálisokra, gondoljunk csak a fényűző egyházi szertartásokra, ahol ezek tényleg látványos megléte mellett sokszor elsikkadt a tartalom. Éppen a reformáció az egyébként, ami felhívja erre a figyelmet. Éppen a reformáció hozza meg azt a váltást, változást a szemléletünkben, hogy az egyház és a hívő ember a látvány helyett újra kezdjen a tartalommal foglalkozni. Ez az ige is a tartalomra irányítja a figyelmet, hogy van-e kincs a cserépedényben. Egyéni hídgyakorlatunk és gyülekezeti életünk egyik alapkérdése ez. Van-e kincs a cserépedényben? Mert hogy életünk tényleg egy törékeny cserépedény, ahhoz nem fér kétség. Elég csak Pál apostol életét megnézni, az ő üldöztetését, szenvedését. Elég csak a saját nyomorúságainkra, problémáinkra tekinteni. De lehet kincs a cserépedényben, mert ez a tartalom. Erre irányítja most Pál a figyelmet. Lehet kincs a cserépedényben, vagyis munkálkodhat hatalmas isteni erő az életünkben, a gyülekezeti életünkben, olyan erő, ami az Istentől származik. És hogyha a külső emberünk megromlik is, ha a látvány nem túl mutatós, a belső emberünk, a tartalom, a kincs, attól még napról napra meg kell, hogy újuljon. Akarunk-e látványos gyülekezet lenni? A kérdés provokatív, nyilvánvalóan akarunk. Szeretnénk felhívni magunkra a figyelmet. Teljesen jó szándékúan tényleg azt gondoljuk, hogy mutassuk meg az előnyös oldalunkat, legyünk, váljunk vonzóvá, látványossá a világban. Örülünk nagyon a pozitív statisztikáknak, ami látszik, ami megmutatható. De az Isten egy másik utat választott, egy másik utat mutat az ő egyházának. Szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá. Szenvedett és meghalt. Ezt az utat választotta. A láthatatlan Isten láthatóvá lett, de közel sem volt látványos az ő megjelenése. Az Isten egy törékeny, egy nem túl díszes cserépedény akart lenni, éppen olyan, mint mi. De kincset hozott. Kincset hozott, és kincset adott át nekünk a mi cserépedényeinkbe, a mi törékeny életünk és a mi törékeny gyülekezeteink számára. Az ige tartalmas egyházzá akar minket formálni. Inkább legyünk cserépedény kincsel, mint egy üres ékszeres doboz. Gondoljunk csak azokra a reklámokra, amelyek látványosak, nagyon meggyőzőek, mégis tudjuk, hogy valami értéktelen, szükségtelen dolgot kínálnak. Az egyház és a keresztény lét sokszor fordítva működik. Kincs a cserépedényben. Pál ezt így fogalmazza meg továbbiakban. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Nem vonzó ez az életforma. Nem látványos. De az Isten megtartja, az Isten jelen van benne, az Isten megtölti tartalommal. Kérjük mi is Istentől ezt a tartalmat. Kérjük tőle a kincset, míg ha nem túl látványosak is a cserépedényeink. Kérjük egyéni életünkbe, kérjük a gyülekezeti életbe. Törekedjünk arra mi is, hogy a belső ember váljon hangsúlyossá a tartalom. A belső ember tudjon napról napra megújulni. És aztán ez látványosság nélkül is vonz. Látványosság nélkül is hatni tud a világban. Azután a látványosság kísértése mellett megjelenik a másik véglet is, amire felhívja az apostol a figyelmet, ez pedig a láthatatlanság kísértése. Az egyházról szóló keresztény tanítás, amit a református egyház is elfogad és hirdet, az a látható és a láthatatlan egyház kettőségéről szokott beszélni. A tan arról szól, hogy az egyháznak van egy fizikailag megtapasztalható formája, alakja, van egy emberek által megszervezett és működtetett intézményes formája, egy látható manifestációja, amilyen többek között a Magyar Református Egyház is, vagy éppen a nagyerdei gyülekezet, amit látok. De tudjuk és érezzük, hogy az egyházról úgy is beszélhetünk, mint egy nagybetűs, láthatatlan, misztikus Krisztustest, amely úgy van jelen ebben a világon, hogy nincsenek látható körvonalai, nincsenek megtapasztalható határai, de tudjuk, hogy tagja mindenki, akit az Isten magának titokban vagy nyilvánvalóan kiválasztott. Nyilvánvalóan nem két egyházról van szó, hiszen ideális esetben a látható egyházunk, a gyülekezetünk része annak a láthatatlan egységnek, a Krisztus testnek. Az egyház természetének ez a fajta megragadása egészen jól érthető, és talán szükséges is, hogy jobban megértsük, hogy miről is szól az egyház. Mégis miért nevezhetjük akkor kísértésnek a láthatatlanságot? Azért, kedves testvéreim, mert az egyház akkor tud igazán egyház lenni, hogyha látható. Lehet, hogy nem mindig látványos, de mindig látható. Ezt olvastuk Pálnál. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Pál ezt képviselte ugyanis az ő életében. Ő nem szégyelte a szenvedéseit, nem szégyelte az életformáját, a foglalkozását, a gyökereit, nem szégyelte az üldöztetését, a szenvedéseit, hanem ezek által is Krisztus életét akarta láthatóvá tenni. Ezek által is Krisztust akarta megmutatni a világnak, az ő üzenetét akarta láthatóvá és érzékelhetővé tenni a gyülekezetben. Lehet, hogy nem látványos az ő fellépése, vagy az ő beszéde, de Krisztusra mutat. De a láthatatlanból tesz valamit láthatóvá a világban. Egy 20. századi teológus kicsit sarkosan fogalmaz, mint egy kritikusan, amikor azt mondja, hogy az az egyház, amelyik láthatatlan, az az egyház megszűnik egyháznak lenni. Mert az igazi egyház mindig látható. És azt hiszem, nagy igazság van ebben a mondatában. Mert ha más nem, de a hit képes megláttatni, megmutatni a látszólagos egyház, vagy a vallási közösség, vagy a dogma, a kultusz, az egyházi hivatal, az intézmény mögött rejlő igazi egyházat. Meg tudja mutatni, ahogyan a fényreklámok fekete betűi is életre kelnek, olvashatóak, láthatóak lesznek, hogyha az elektromos áram bekapcsol, hogyha a Szentlélek működni kezd és munkálkodik. Az egyház tehát nem takarózhat sohasem azzal, hogy mi egy láthatatlan dimenziónak vagyunk a részei. Nem oldódhatunk fel ebben a láthatatlanságban. Az egyháznak ugyanis jelen kell lenni. Láthatóan jelen kell lenni a világban. És azon kell igyekeznie, hogy valamit láttasson a láthatatlanból. És az ige nem csak az egyházat védi és óvja ebben a tekintetben, hanem a keresztény embert is figyelmezteti, hogy ne essen a láthatatlanság kísértésébe. Sok hívő emberben kialakul ugyanis az az igény, hogy láthatatlan maradjon. Sokan megpróbálnak anonimnak maradni a gyülekezetben. Sokan megpróbálnak inkognitóban jelen lenni a közösségben. Itt vagyok, hiszek, de nem látszom, ne foglalkozzatok velem, elbújok, elrejtem magam. De a keresztény hit nem láthatatlan. Jézus hatása az életemben nem maradhat láthatatlan. Mert hogy a Krisztus halálának és a feltámadásának a dinamikája, ami engem is éltet és mozgat, az óember meghalásának és az új ember megelevenedésének a dinamikája, bűnbának és bűnbocsának dinamikája, az bizony látszik. Igenis látható és láttatható. Pál egy fejezettel korábban nagyon szemléletesen így fogalmaz, hogy ti Krisztus levele vagytok. És rögtön utána hozzáteszi, kifejti, hogy ez a levél, ez egy nyilvános levél. Olyan levél, amelyet ismerhet és olvashat minden ember, amelybe betekintést nyerhet mindenki, aki azt olvasni akarja. Lehet, hogy a kincsünk nem aranytálcán van, csak cserébevényben. De ahogy most erre hívja fel az apostol a figyelmet, a kincset nem szabad elrejteni. Nem szabad elásni, hanem meg kell mutatni. Ahogyan Jézus is hasonló dolgokról tanít a hegyi beszédben, hogy a lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne maradj tehát láthatatlan. Akkor sem, hogyha boldog vagy, akkor sem, hogyha szenvedsz. Ne légy láthatatlan, hanem mutasd meg, hogy hogyan kell Krisztusban örülni, vagy hogyan kell éppen Krisztusban szenvedni. Ne maradj láthatatlan. És végül egy harmadik nagy kísértésre is rámutat az apostol, amit így fogalmazhatunk meg, hogy a láthatókra tekintés kísértése. Az egyháznak ugyanis nem csak látszania kell, hanem látnia is kell. Tudni kell látni, tudni kell, hogy mire tekintsen az egyház. Ezt írja az apostol, mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Nyilvánvaló, hogy a láthatóra nézni sokkal könnyebb. Azon belül pedig arra, ami ott van az orrunk előtt, a szemünk előtt. Az ember sokszor úgy gondolkodik, hogy ezekre tekintve könnyen el lehet igazodni, könnyen lehet tájékozódni. Az ember sokszor úgy gondolkodik, és ez a keresztény embernek is nagy kísértése, hogy amit látok, csak is az a bíztató, csak is az a biztos, csak is az a valóság, csak is abban lehet megkapaszkodni. És ami láthatatlan, az mind bizonytalan, az talán nem is létezik. Ennek a kísértésétől óv az apostol, amikor látszólag valami egészen lehetetlen kér, és azt mondja, hogy tekints a láthatatlanra. Tekints arra, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett. Hogyan? Nyilvánvaló, hogy egy másik típusú látásról van itt szó, nem a szem, hanem a hit látásáról. Ahogyan a kisherceg is megmondta már, hogy jól csak a szívével lát az ember, és ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ennek a biblikus megfogalmazását, ennek a másik típusú látásnak, a hit látásának a megragadását, a zsidókhoz írott levélben pedig így olvassuk, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hitről akkor beszélhetünk tehát, amikor már nem csak a láthatókra tekintünk, hanem túl tudunk látni azon. Meg tudjuk ragadni, meg tudjuk látni a nem láthatót, a szemnek láthatatlan dolgokat. És megfordítva is igaz a tétel, hogy amikor csak a láthatóra nézünk, amikor megfeledkezünk a láthatatlanról, akkor az kicsiny hitűség, sőt végső soron hitetlenség. Ha az egyház vagy a keresztény ember csak a láthatókra tekint, akkor lemarad a lényegről. Akkor elmegy a láthatatlan Isten mellett. Az Isten népe életében sokszor megjelent már ez a kísértés. Gondoljunk csak azokra az ószövetségi történetekre, amikor a nép a bálványimádás útjára téved, amikor aranyborjúban ábrázolják ki a láthatatlan Istent. Miért? Azért, mert a láthatókra nézni könnyebb. De eszünkbe juthat Tamás apostol hitkrízise is, akinek Jézus majd az ő feltámadása után ad választ erre a hiszem, ha látom mentalitásra, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Boldogok, akik nem a láthatókra tekintenek, akik túl tudnak ezen látni, akik túl tudnak nézni egy határon. És erre hív bennünket az apostol, mert az egyháznak látnia is tudni kell, és ez pedig hit szükséges. Azután a láthatatlanra tekinteni a hit mellett reménységet is jelent. Így tud előre tekinteni az egyház. Reménykedhetünk az előttünk álló, és most még nem látható jövőben. Reménykedni az Isten ígéreteiben, a még be nem teljesült ígéretekben, melyek ránk vonatkoznak, amelyek egyházunkra vonatkoznak. Aki csak a láthatóra tekint, annak nincs meg ez a reménysége. Ha Pál csak a pillanatnyi szenvedéseire nézett volna, amit talán ott Korintusban is átélt, amikor megtámadják az ő küldetését, akkor alig ha lett volna reménysége. De ő nem a szenvedéseire tekint, hanem ehelyett a minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőségre mutat. Ő is erre néz, ami még nem látható, még láthatatlan, de már lehet benne reménykedni. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Letipornak, de el nem veszünk. Mi ez, hogyha nem reménység? Mi ez, hogyha nem az a fajta látás, amely túl tud nézni a látható dolgokon, amely lát az örökké valóságig? Mi is feltehetjük magunknak kérdéseket, hogy hova tart az országunk, merre tart a házasságom, a családom, merre tartanak a tanulmányaim, vagy a gyülekezeti életünk. Sok kérdés, amelyekben kétségtelenül ott vannak a reményre okot adó emberi próbálkozások, lehetőségek. Ott vannak az emberi lépések, előrelépések, de nem lehet, nem szabad csak erre tekinteni. A láthatók ugyanis csak ideig valók, mondja Pál. Azaz nem lehetnek forrásai az igazi reménységnek. Mert hogyha az ideig valókban reménykedünk, akkor a reménység is csak ideig való lesz. Akkor tényleg igazzá válik az, hogy a remény meghal. Ha utoljára is, de meghal. A láthatatlanok pedig örökké valók, mondja Pál. Ez hosszú távú reménységet ad. Ez örök reménységet ad. Túl a láthatón. Tekints a láthatatlanra, meríts onnan erőt, mert az nem ideig való, hanem örök. Ez lehet a mi egyházunk jövője is. Kedves testvérek, hogyan éljünk tehát a látható és a láthatatlan határán? Egyházunk, gyülekezetünk, egyéni hitéletünk nagy és örök kihívása ez. Figyeljük az apostoli tanításra, és óvakodjunk a látványosságtól, a láthatatlanság és a láthatókra tekintés kísértéseitől. De merjünk a láthatatlanokra tekinteni, láttassuk meg az igazi kincsünket, még akkor is, hogyha cserépedényeink nem túl látványosak. Így legyen. Amen. Feleljünk a halott igére a 444. dicséretünkkel. 444. dicséretünk első három versét énekeljük. Ó Istennek választott kedves népe! Mindenható Atyánk, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtője. Magasztalunk téged, bár láthatatlan Isten vagy, mégis újra és újra kijelented magad számunkra. Hálát adunk az igéért, amelyből megismerhetünk téged, megismerhetjük a te akaratodat. Hálát adunk fiadért, akiben pedig megváltó úrunkat láthattuk meg. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy most láthatóan is együtt ünnepelhetünk a gyülekezeti tábor után ismét itt a te templomodban. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem töltjük be a küldetésünket a látható világban, és bocsáss meg, amikor nem tekintünk elégszer és eléggé a láthatatlanra. Szeretnénk tőled erőt meríteni, benned hinni és benned reménykedni. Add nekünk ezt az új látást, amely nem a láthatókra tekint. És bocsásd meg, amikor a látványosság kísértése, a látvány effektek szorítják ki a tartalmat. Bocsásd meg, amikor üresek vagyunk. Ajándékozz meg igazi kincsel, igazi tartalommal, tőled jövő erővel és tőled jövő üzenettel. Mennyei Atyánk, imádkozunk mindazokért, akik most nyári pihenésüket töltik. Könyörgünk a lelkész család feltöltődéséért, mindazokért a tagjainkért, akik most más gyülekezetben ünneplik a vasárnapot. Imádkozunk gyülekezetünk betegjeiért is, a gyengélkedőkért, az idősekért. És eléd hozzuk azoknak a családoknak a gyászát, akik ezen a héten kísérték szeretteiket utolsó útjukra. Add, hogy a láthatatlanra és az örökkévalóra tekintve nyerhessenek ők is vigaszt és reménységet. Tarts meg bennünket, Urunk, tarts meg egyházunkat, gyülekezetünket, tarts meg életünket. Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.